Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 155-ös dicséretünk éneklésével kezdjük. A 155. dicséretünket énekelve könyörögjünk, ó Úristen, légy közöttünk. Folytassuk dicséret énekléssel Isten tiszteletünket, a 265. számú dicséretünk első 5 versét énekelve, a 265. dicséretünk 5 versét énekeljük, tehát az első vers így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden útadat.
Oh, rád még a jó teremtő, még napot és terét.
Gyertek testvéreim, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. harmadik úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbiter testvérünk, a presbiteri jegyző olvassa közöttünk. A hitvallásunk ezen részében azzal foglalkozunk, hogy az ember milyen nyomorult, és miért is, honnan is származik ez a mi nyomorúságunk.
Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek a romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből, bukásából és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen. Ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek János evangéliumának 4. fejezetéből. János evangéliumának 4. fejezetéből az első verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerezés keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeznek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek. És akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Mesiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Isten áldása, az ő világossága legyen és maradjon közöttünk, s tanítson bennünket ma is az ő útjaira. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, és aki ma is beszélsz, és azt mondod nekünk, hogy te vagy az üdvözítő, te vagy a mi életünk megváltója és megtartója, te vagy a bűnbocsánat, te vagy az örök élet. Úrunk, olyan sokszor és sokféle módon kerestük eddig is boldogságunkat, és olyan sokféleképpen képzeljük el boldogulásunkat. Köszönjük, hogy ma utat mutatsz nekünk, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy te vagy a mi boldogságunk és boldogulásunk, egyes egyedül. Kérünk, légy segítségül nekünk, hogy elengedve mindazokat az utakat, gondolatokat, elképzeléseket, amelyeket eddig kergettünk, és amelyek talán nem a boldogság, hanem éppen a boldogtalanság felé vittek bennünket. Hadd nyíljon meg a mi szívünk, értelmünk a te beszédedre. És még inkább kérjük azt, hogy szent lelked által munkálkodjál úgy bennünk, hogy amit értünk, azt a mi életünké is válasszuk és fogadjuk. Légy segítségül nekünk gyengeségeinkbe. Segítsél meg bennünket, hogy meglássuk azt, milyen gyengék, milyen gyarlók vagyunk. És ugyanakkor engedd fölismernünk a te nagyszerűségedet és egyetlenszerűségedet. Így kérjük most a te igédet, és azt, hogy szent lelked által nyisd meg üzenetedet, tedd személyessé számunkra az itt elhangzó dolgokat. Nyugtalanítsd a mi szívünket, ha még nem vagyunk a tiéd, de erősítsél is bennünket, ha engedtünk már neked. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, a veled való közösségnek boldogságát, a békességet, a megnyugvást és ennek örömét. Amen. Kedves testvéreim, folytatva könyörgésünket az ige hirdetés hallgatására a 67. Zsoltárunk első versét énekelve készüljünk. A 67. Zsoltárunk első versét énekeljük tehát, amely így kezdődik, Úristen, áldj meg jó voltodból.
Isten, áldj meg jó voltodból, és kegyesen fordulj hozzánk. Éltalmazd meg minden gonosztól, szent színedet fordítsd reánk, hogy e földön minden megismerje szépen a te utadat, és a pogány népek téged tiszteljenek, megtartójuk.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten igéjét a már olvasott szakaszból, János evangéliumának 4. fejezetéből olvasom, az olvasott szakasz folytatásából a 27. verstől a 30. versig, valamint a 39. verstől a 42. versig terjedő szakaszból. János evangéliumának 4. fejezetében a 27. verstől ezeket találjuk megírva. Tanítványai éppen akkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ezé a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Kedves testvéreim, az elmúlt 2 vasárnapon is erről a történetről szólt közöttünk Isten igéje és az ő tanítása, és arról volt szó közöttünk, hogy a mi Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által hogyan tanít bennünket annak a szolgálatnak végzésére, amelyre Jézus Krisztus küldte el egyszer s mindenkorra az ő tanítványait, hogy tudnélik, tegyünk tanítványokká minden népeket. Elmondtuk azt, hogy ebben a mi küldetésünkben a keresztény ember számára nincsen megengedve mindenféle fajta módszer, technika használata, hanem mivel a mi lábainknak szövétnek, ami eligazítunk Isten igéje, ezért ott és abban keressük azt, hogy ezt a mi küldetésünket hogyan tudjuk jól, Isten dicsőségére elvégezni. S Jézusnak az életében láttunk egy ilyen szituációt, és erről olvasunk, amikor Jézus egy asszonnyal kezd beszélgetni, akiben mindenféle fajta hamis elképzelések, tévhitek vannak, és azt követtük nyomon, hogy hogyan vezeti Jézus Krisztus ezt az asszonyt az igazság megismerésére és fölismerésére. Láttuk, hogy Jézus érintkezett ezekkel az idegenekkel, amin egyébként maguk a samáriaiak is csodálkoztak. Aztán láttuk azt, hogy közös szükséget talált Jézus ezzel az asszonnyal. Mindketten szomjasok voltak ott a kút mellett, ezért voltak ott, és aztán ebből a közös kapcsoló pontból Jézus egy személye iránt való érdeklődést ébresztett. Személyessé tette az ügyüket. És aztán utána hallottunk arról, hogy hogyan viszi Jézus tovább a beszélgetést, amikor a testi szükségletekről, amelyek ezt a két idegen embert ott összekapcsolták, elvezeti az üzenetet, a mondani valót, a beszélgetés tárgyát a lelki szükségekre. De úgy teszi ezt Jézus, hogy nem megy messzire, csak annyit mond ennek az asszonynak, és ez fokozatosan egyre mélyebb lelki tartalom, amit ez az asszony képes megfogni, fölfogni és megérteni. Láttuk azt, hogy ez az asszony szeretné terelni ezt a beszélgetést, vinné a beszélgetés folyamán a dolgokat, a tartalmakat más irányba, de Jézus ott marad a fő ügynél, hiszen tudja, hogy mi a cél, amikor ezzel az asszonnyal beszélget. És így jutottunk el oda, hogy Jézus közvetlenül szembesítette ezt az asszonyt azzal, hogy az ő életére nézve ő maga a megoldás. Hogy mindazokra a problémákra, amelyekről kell ez az asszony küszködik, Jézus Krisztus személye a megoldás. Azt gondolom, testvérek, hogy ez a történet nem lehetne valójában teljes anélkül, hogyha nem tudnánk nyomon követni azt, hogy mi történt ezután. Mert szükséges is, hogy kíváncsiak legyünk arra, hogy na de mi történik azután, hogy Jézus azt mondja ennek az asszonynak, én vagyok a messiás, az üdvözítő, aki veled beszélek. Az igazán kíváncsi ember itt nem szokta összecsukni a Bibliáját, mert azt mondja, hogy na jó, hát ez eddig rendben van, de mi lett ezután? És így szeretnénk ezen a mai napon is ezzel a történettel, vagy a történet folytatásával foglalkozni, mert mindabból, ami ezután következett, újabb sok dolog érthető meg számunkra. Jézussal való találkozás és a felismerés, ami az asszony szívében megszületett, amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok a messiás, aki az igazságot hozom és képviselem, azt látjuk, testvérek, hogy ez a személyes felismerés lázba, és hadd mondjam így, hogy kirobbanó formába hozta ezt az asszonyt. Lázba hozta ezt az asszonyt, és olyan formába hozta ezt az asszonyt, amiben ez az asszony már régen nem volt. Mert említettük azt az elmúlt alkalommal, hogy feltehetőleg a déli rekkenő hőségben nem azért ment a kúthoz, mert talán akkor kínoszta őt legjobban a szomjúság, hanem amiatt, hogy tudta, hogy ilyenkor senki nem megy a kúthoz. És nem azért ment oda, hogy első lehessen a sorban, hanem azért ment oda, mert ez az asszony szégyent hordott magán. Egy olyan szégyent, amit az ottani társadalom, az akkori társadalom megítélt és elítélt. Jézus beszélt ennek az asszonynak erről. Neked 5 férjed volt eddig, és most egy élettársad van. Ez az asszony nem akart emberekkel találkozni. Akkor ment a kútra, amikor tudta, hogy senki nem lesz ott. Kerülte az emberek társaságát. De azt látjuk, hogy a Jézussal való találkozás, ez a személyes fölismerés, ami az asszony szívében Jézus Krisztussal kapcsolatosan megszületett, lázba hozza ezt az asszonyt, és valami kirobbanó formába hozza, ami alatt azt értjük, testvérek, hogy bemegy a városba, ott hagyva a korsóját a kúton, és elkezd az embereknek beszélni. Ez valami egészen nagy változás lehetett, hiszen talán erre az asszonyra mindenki csak mutogatott. Talán összesúgtak a háta mögött. És azok az emberek, akik ilyen bélyeget hoznak és viselnek magukon, azok általában nem közlékenyek azok felé, akik őket bírálják vagy ítélgetik. De azt olvassuk, hogy ez az asszony bemegy a városba és elkezd az embereknek beszélni Jézusról. Így olvastuk a 29. versben, testvérek, hogy azt mondja, hogy jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Vajon nem ezé a Mesiás, akit várunk? Olyan kirobbanó formában volt ez az asszony, olyan tűzbe volt ez az asszony, hogy az emberek noha megítélték talán őt, mégis azt olvassuk, hogy elindultak a városból, és kimentek Jézushoz, oda a kúthoz. A samaritánusok ugyanúgy várták a Messiást. Ez a fölolvasott és már magyarázott szakaszokból kiderül, mint a zsidók. Ők is várták az Isten Krisztusát. Ez azt jelenti, Krisztus, hogy felkent. Várták azt a személyt, akit Isten ken fel, arra, hogy üdvözítő legyen. Tudtak a samaritánusok is, és a zsidók is a múltjukból olyan emberekről szólni és beszélni, akik felkentek voltak, akiket proféták kentek föl egy-egy feladatra. De úgy gondolkoztak, hogy az, aki az üdvözítő lesz, ezeknél sokkal hatalmasabb lesz. Azt maga az Isten fogja felkenni és felhatalmazni személyesen arra a küldetésre, amellyel majd eljön. Ebben a felfokozott helyzetben élt a zsidóság is, és a samaritánusok is ebben az időszakban. Egy ilyen helyzetben egy megbélyegzett embernek nem volt veszélytelen előállni azzal az állítással, hogy én megtaláltam a Messiást. Emlékszem rá, hogy időnként tréfálkoztunk odahaza, amikor tudtuk, hogy vendégek jönnek, és mindenki felfokozott állapotban volt, legfőképpen édesanyám, hogy minden elkészüljön, és akkor valaki beszaladt, na itt vannak! Na, szegény édesanyám összeomlott egy pillanat alatt, hogy még a felével sincs kész annak, amit szeretett volna elkészíteni, és akkor szóval, hát bocsánat, csak vicc volt. Ezek veszélyes viccek. Abban a felfokozott helyzetben, amiben a samaritánusok is éltek, jön egy asszony, aki azt mondja nekik, hogy itt van az Isten Krisztusa, hogy én megtaláltam azt, aki várunk, akire vártak előttünk is, a mi őseink. Most itt van. Testvérek, azt gondolom, hogy nem volt veszélytelen, de mégis arról beszélt ez a mondat és az asszonynak ez a lelkesedése, ez a kirobbanása, hogy itt van valami. Hogy itt van valami. És az emberek elindultak, hogy ennek a nyomára jussanak. Miért várták Jézust? Pontosabban a Messiást. Miért várták és mit vártak tőle? Azt várták tőle, testvérek, hogy ahogy az asszony is mondja korábban Jézusnak a 25. versben, hogy mi azért várjuk a Messiást, mert ő majd kijelent nekünk mindent. És ez alatt azt értették, hogy feltárja előttünk az igazságot, amit most mi nem ismerünk. Lesz valaki, aki az igazságot el fogja nekünk mondani minden kérdésben. Az igazságot fogja előttünk feltárni, amit most mi még nem ismerünk. Az asszony bizonyít. Nem csak arról van szó, hogy nicsak ez az asszony, ez a férfi faló megbolondult, és ugra-bugrál itt a városba, hív bennünket ki Jákob forrásához, minek higgyünk neki? Mi történt ezzel? Agyára mentek a dolgok? Arról van szó, hogy az asszony nem csak azt mondja el ezeknek az embereknek, hogy ott kint van valaki, aki az Isten Krisztusa, hanem adja a bizonyítékot is. Azt mondja, megmondott nekem mindent, amit tettem. Találtam ott valakit, aki engem nem ismert, mert nem itt lakik ebben a városban, akit én se ismertem, és ez a személy föltárta, kimondta rólam az igazságot. Azt az igazságot, ami az én legnagyobb nyomorúságom, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy 5 férjed volt, ez a 6., akivel most élsz, csak az élettársad, ez már nem is a férjed. És ebbe a ténybe benne volt ennek az asszonynak az egész boldogtalansága, benne volt az ő egész életének az útkeresése, benne volt ennek az asszonynak a szerencsétlensége, benne volt az az állapot, amiben most volt. Azt mondja, ez a személy, akivel én ott találkoztam, kimondta, mert tudta rólam az igazságot. Ez nem lehet akárki. Ez nem lehet egyszerűen csak akárki. Jöjjetek, lássátok meg őt! Amikor ennek az asszonynak a mondatait halljuk és olvassuk a Szentírásban, és magunk elé képzeljük, akkor azt kell lássuk, testvérek, hogy ahogyan ő beszél Jézusról, abban nincsen semmi mesterkéltség. Nincs abban semmi olyan tudatos előre megszerkesztettség, mint amit ma tréningeken oktatnak azoknak, akik árut szeretnének eladni nekünk. Ebben a beszédben, amit az asszony szájából hallunk, testvérek, csak a boldog felismerés természetessége van benne. A boldog felismerésnek a természetessége. Hogy noha föltárta rólam az igazságot, de én tudom, hogy ő a Krisztus. Azt mondta nekem, hogy ő a Krisztus, és ez igaz is. Van ebben valami mély belső meggyőződés, és ennek a belső meggyőződésnek a természetessége az, ahogy ez az asszony kirobban. És ez az, amit megéreznek a városban. Ez az, amit megéreznek, és azt mondják, hogy itt valami tényleg történt. Menjünk ki, nézzük meg, hogy miről beszél ez az asszony. Itt valami tényleg végbe ment az ő szívébe, meg a lelkébe. Ez most tényleg nem az a nő, akit mi eddig ismertünk. És kimennek Jézushoz, és arra kérik Jézust, hogy maradjon közöttük. Olyan megdöbbentő ez, főleg, hogy néhány verse azelőtt azt olvassuk, hogy a samáriaiak nem érintkeztek a zsidókkal. Nem érintkeztek. Még a beszédben is csak minimálisra szorították a dolgokat. És most azt kérik Jézustól, az asszony bizonyság tétele alapján maradj nálunk. És olyan szép és csodálatos dolog az, testvérek, hogy Jézus, azt olvassuk, ott is marad 2 napig. Ott marad 2 napig, nem tovább, 2 napig. Jézus az ő népéhez küldetett, ezt sokszor nyilvánvalóvá is tette, hogy ő a zsidók között kell, hogy a szolgálatát elvégezze, de Jézus nem fordult el ezektől a tévhitű, félpogány, istentelen emberektől. Ott maradt közöttük 2 napig. Ahogyan az asszonnyal érintkezett, most úgy érintkezésbe lép ennek a városnak a lakóival is. Azok kérlelik, és ő marad. És még inkább csodálkozunk, és kerekre nyílik a szemünk, amikor a 41. versben János így foglalja össze Jézus ott tartózkodásának az eredményét, az ő szavának sokkal többen hittek. És azt látjuk, testvérek, hogy Jézus 2 napos ott tartózkodása eredményes abban a tekintetben, hogy az asszonyon túl még sokan ugyanarra a meggyőződésre jutnak Jézus felől. Mert az asszony életében a változás itt jött be, hogy ő benne volt egy elképzelés a Messiásról, és az a személy, aki ott állt előtte, azt mondta, én vagyok ez. Én vagyok ez. És amikor Jézus ott van 2 napig az emberek között, akkor egyre többen jutnak el, sokan jutnak el erre a személyes meggyőződésre, amire az asszony is eljutott, hogy ez az ember, aki itt van közöttünk, Ő az Isten Krisztusa. Ő a Messiás. Csodálatos dolog ez, mert valami olyan megy végbe, amiről hosszú évszázadokon keresztül sem zsidók, sem mások nem akartak gondolkozni, vagy amiben nem hittek, hogy tudnélik, az Isten azokkal is szót ért, akik nem születtek zsidónak. A zsidók úgy gondolták, hogy Isten a miénk, senki más nem illet meg, és arra gondoltak, Isten nem is jár másoknak. Itt meg megjelenik Jézus Krisztus, és azt látjuk, hogy az Isten országának titkát, az üdvösséget megosztja idegenekkel is, akiktől eddig ez el volt zárva, megnyitja és megvilágosítja előttük az üdvösség útját, azok előtt, akik eddig tévhitekben, össze-vissza kutyult valóságban és elképzelt világban éltek és vélték az üdvösséget. Most Jézus beszél velük, és azt olvassuk, hogy hisznek neki ezek az emberek. A 42. vers arról árulkodik, testvérek, hogy itt valóban fontos dolgok történtek, maradandó dolgok történtek. Kicsit talán az olvasó előtt fölöslegesnek, vagy talán sértőnek is tűnhet, amit itt olvasunk a 42. versben, hiszen azt olvassuk, hogy a város lakói a két nap elteltével az asszonynak meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Testvérek, talán első olvasatra azt gondolnák, hogy micsoda hálátlan népség. Van képük oda menni az asszonyhoz és azt mondani neki, hogy már nem a te beszédedért hiszünk. A mi világunkban rögtön föltennénk a kérdést, hogy de nincs ez az asszony, akkor az a rabbi elmegy ott a város szélén föl Galileába, ti meg itt vagytok és itt maradtok a magatok tévhitébe. Hát azért nem fontos szerepem volt ebbe, kérdezhetné az asszony. Hát azért mégis nem én hoztam ezt a jó hírt nektek? Az emberek nagyon szókimondóak, és ezt ne vegyük zokon, mert az, amit itt János leír, az a legfontosabb dolog, ami történhetett, testvérek. És talán nem véletlen is áll itt. Mert amikor ezek az asszonynak azt mondják ezek az emberek, hogy mi most már nem te érted hiszünk, már nem annak hiszünk, amit te mondasz, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ. Azt kell, hogy mondjam, a te jobb dolgot mondták el ezek az emberek ennek az asszonynak. A legjobb dolgot mondták el. Azt mondták neki, hogy fontos lépcső vagy és voltál abban, hogy mi személyes meggyőződésre jussunk. De a mi meggyőződésünk most már Jézusban van. Fontos, de mi most már az egész életünkkel, gondolkozásunkkal Jézushoz kötődünk. Őre alapozunk a mi hitünket, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője. Magyarán ez azt jelenti, testvérek, hogy ahova megérkezett az asszony a kútnál, a Jézussal való beszélgetésben, hogy tudnék, fölismerte azt, hogy Jézus a Krisztus, ugyanoda jutottak el ennek a városnak a lakói is. Oda jutottak el, hogy ők maguk hallották és tudták, hitték, hogy Jézus Krisztus a világ üdvözítője. Amikor keressük, testvérek, ennek a utótörténetnek az üzeneteit és személyes útmutatásait, akkor nagyon fontos azt megértenünk többek között, hogy a mi feladatunk és a mi küldetésünk, amit Jézustól kaptunk, csak a személyes találkozáson alapulhat. Nem lehet úgy tanítvánnyá tenni más embereket, hogy én magam nem lettem Jézus tanítványává. Soha nem leszel és nem leszek Jézus Krisztusnak hű elküldött bizonysága, ha nem ismered és nem ismerem Jézus Krisztust személyesen. Ma az egyház nagy tévedésben van ebben a világban. Mert nagyon sokan az egyházban úgy gondolják, hogy Jézusnak úgy is lehetünk bizonyságai, hogy az ő személye felől nem vagyunk teljes meggyőződésen. Erre azt mondja a közmondás, hogy ez fából vaskarika. Ez fából vaskarika. Amíg az ember maga nem jut el arra meggyőződésre Jézus Krisztus, hogy ő az én üdvözítő, hogy én ő nélküle halott ember vagyok, boldogtalan, szerencsétlen, kereső, nyomorult, amíg valaki nem jut el oda, testvérek, hogy fölismerje azt, hogy Jézus az, akire nekem szükségem van, addig nem kerül kirobbanó formába. Addig nem szól a szívéből az az üzenet mások felé, hogy megtaláltam a Messiást, vagy megtaláltam az üdvösséget Jézus Krisztusban. Valljuk meg őszintén azt, hogy az egyházban nagyon ritkán szólal meg ez a hang. Sokszor hosszadalmas, unalmas prédikációk, szentbeszédek untatják azokat az embereket, akik a templomokba eljönnek. Sokszor talán a mi beszélgetésünk is emberekkel hosszú és unalmas fejtegetés, teológizáló elgondolkozás a dolgok miben létének hogyanjáról. Testvérek, amíg nem tudjuk személyesen azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, addig csak teoretikusan tudunk a dolgokról beszélni. És valójában úgy, hogy talán nem is értjük azoknak a lényegét. Személyes hit és meggyőződés nélkül azt a küldetést, amire Jézus elküldött bennünket, nem lehet elvégezni. És ha megkérdezed azt, hogy miért nem hisznek körülötted, akkor legelőször is azt kérdezd meg, én hiszek-e? Én hiszek-e? Én hiszem-e Jézus Krisztusról azt, hogy ő az én üdvözítőm? Mert ha nem hiszed, ha bizonytalan vagy, akkor ne várd, hogy mások a te hitednek követői legyenek. Maximum olyan hitednek lesznek követői, amelyben te magad is vagy. Azonban ennek az asszonynak a példája még tovább vezet bennünket, ez pedig az, testvérek, hogy mindazoknak, akik felé szolgálunk, a szívünkbe megszületett fölismeréssel és bizonysággal valójában Jézus Krisztusra van szükségük. És ha megkeressük azt, hogy ez az asszony miért nem sértődött meg, miért nem csapta be maga mögött az ajtót, akkor azt kell mondjuk, hogy ez az asszony megértette a lényeget. Azt a lényeget, hogy ahogy nekem is Jézusra van szükségem, úgy ezeknek az embereknek, akikkel együtt élek, nekik is Jézusra van szükségük. Magyarán a másik embernek nem ránk van szüksége. Nem ránk van szüksége a másik embernek, testvérek, hanem azoknak az embereknek, akik nem ismerik Jézus Krisztust, őrá van szüksége. Jézus Krisztussal kapcsolatosan kell személyes meggyőződésre jussanak. Nem velünk kapcsolatosan, hanem Jézussal kapcsolatosan. Ezért kell, hogy a bizonyságtételünk is Jézusról szóljon. Ahogy bement ez az asszony, és azt mondta, megmondta nekem, ő ott, aki kint van, nézzétek meg, nem arról szól a bizonyságtétel, hogy én milyen csibész életet élek, hogy milyen nyomorult életet élek. Arról szól, hogy van ott kint valaki, aki tudja az igazságot. Az csak a bizonyíték, hogy rólam is tudta és megmondta, hogy ki vagyok. Az asszony már a bizonyság tételében is mellékszereplővé válik, mert akiről beszél, akire minden mutat, az ott van kint, Jákob forrásánál. Nem csodálkozhatunk azon, hogy ez az asszony nem sértődik meg, hogy az emberek megérkeznek Jézushoz. Testvérek, meg kell tanulnunk ettől az asszonytól azt, hogy a bizonyságtételnek mindig az a célja, hogy a mi hallgatóink megérkezzenek Jézus Krisztushoz. Nem az, hogy megérkezzenek hozzánk. Mi nem azért vagyunk ebbe a világba, hogy bebizonyítsuk nekik, hogy nincs bűn a keresztjének életébe. Hogy nincs betegség a keresztjének életébe. Mi nem azért vagyunk ebbe a világba, hogy bebizonyítsuk, hogy aki hiszi Jézus Krisztus, az tökéletes ember. Nem ez a mi küldetésünk, és vakvágányon járunk, amikor így akarunk élni az emberek előtt, vagy egy ilyen képet akarunk formálni az embereknek. A mi küldetésünk az, hogy minden időben elmondjuk, megmondjuk, hogy ki az, aki minden egyes embert képes üdvözíteni. És az a jó lelki beszélgetés, testvérek, ahol azok, akik bennünket hallgatnak, elérkeznek Jézus Krisztushoz. Nem jó az a lelki beszélgetés, amiben én vagyok a főszereplő. Nem jó az a lelki beszélgetés, amiben a másik ember a főszereplő. Nem jó az a lelki beszélgetés, ahol a politika a főszereplő. Még kevésbé jó az a lelki beszélgetés, ahol az egyház a főszereplő. Mert a bizonyságtételünk Jézus Krisztushoz kell, hogy vezessen embereket. Megtámaszthatjuk a mi bizonyságtételünket azzal az igazsággal, azaz a személyes meggyőződéssel, hogy mi is benne találtuk meg a megváltót. Megtámaszthatjuk azzal, hogy azt mondjuk, hogy előttünk is fölfedte a mi nyomorúságunkat, de testvérek, oda kell vezessen minden Jézus Krisztushoz. És milyen csodálatos, ha valaki azt tudja mondani azok közül, akik felé szolgálunk, hogy már nem te érted. Fontos lépcső voltál az életembe, hogy én eljussak Jézushoz, de már nem te érted, hiszek. Testvérek, akik érettünk hisznek Jézus Krisztusban, azok mindig csalódott emberek lesznek. Mert előbb-utóbb mindannyiunkról kiderül valami. Az, hogy mégse vagyunk olyan tökéletesek, hogy mi mégse vagyunk annyira tiszta gondolkozásúak, az, hogy tudunk indulatosak lenni, hogy tudunk káromkodni is, ha kell. Minden egyes emberről, minden egyes keresztjénről újra és újra kiderül, hogy nyomorult ember itt a földi életében. Ha valaki te érted hisz Krisztusban, nagyon gyorsan el fog támolyodni Jézus Krisztustól. És minél képmutatóbb vagy, annál messzebb fog kerülni Jézustól. Minél jobban eljátszod előtte a tökéletes embert, annál messzebb fog kerülni Jézustól, amikor lelepleződsz. Nem magunkhoz kötünk embereket. Nem magamhoz akarlak kötni benneteket, mint ige hirdető. Nem akarom azt, hogy úgy gyertek ide ebbe a templomba, hogy meghallgatjuk az álmost. Azt akarom, hogy úgy jöjjetek ide, hogy meghallgatjuk Isten igéjét. Amiben én csak egy lépcső vagyok. Talán 4 lépcső, amin ide följövök közétek. Én azt akarom, hogy Jézust lássátok. Én nem magamnak akarok híveket ebből a gyülekezetből. Én azt akarom, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. És akkor lesz az én szolgálatom eredményes itt közöttetek, hogy ti eljuttok Jézus Krisztushoz. Ez a ti felelősségetek is. Ha csak hozzám jöttök, akkor talán már csalódtatok. Talán vannak némelyek, akik ezért el is mentek ebből a gyülekezetből. Mert csalódtak bennem. De hívlak benneteket, hogy ne hozzám gyertek. Jézus Krisztusban nem fogtok csalódni. Én sem csalódom ő benne. Magamban sokszor csalódom, nap mint nap. De ő benne még soha nem csalódtam. És ezért hívlak és bátorítalak benneteket, ugyanúgy, ahogy ez az asszony tette. Gyertek oda ő hozzá. Ő benne van a ti üdvösségetek is. Mindannyiunk üdvössége. És amikor emberek felé szolgáltok, és embereket ő hozzá akartok vezetni, akkor vezessétek ő hozzá. És legyen ebben a hozzávezetésben minél lényegtelenebb és csekélykébb a ti saját személyiségetek. És legyen egyre nagyobbá Jézus Krisztus. Miért fontos ez, testvérek? Azért, mert a meggyőződésnek a titka, annak, hogy valaki meggyőződésre jusson, az nem bennünk van. Vegyétek komolyan, mert ezt a Biblia kijelenti nekünk teljesen egyértelműen, hogy mi emberek senkit nem tudunk meggyőzni. Vegyétek nagyon komolyan. Mi senkit nem tudunk meggyőzni arról, hogy legyen Jézus Krisztus követője. Ezt egyedül Isten tudja elvégezni. Mi egy dolgot tudunk tenni, azt, hogy elmondjuk Jézus Krisztusról az igazságot. Amit hiszünk ő róla, ezt meg tudjuk tenni. De nem tudunk senkinek élő eleven hitet adni. Ez teljesen egyértelműen beszéli el nekünk a Szentírás, sokszor és sok helyen, akik olvasták János evangéliumát, azok nem sokkal ezelőtt olvashatták Jézus beszélgetését egy zsidó rabbival, Nikodémussal, ahol Jézus pont erről beszél Nikodémusnak. Hogy az ember nem képes újonnan születni magától. Erre nem lehet senkit rábeszélni. Ez az Isten lelkének a munkája. Ezért kell nekünk Jézus Krisztushoz hívni embereket. Azt mondta Jézus Krisztus az elmenetele előtt, János 16:7-től kezdődően olvassuk ezt, de én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, tudnélik a vigasztaló, a Szentlélek, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És igazság tekintetében, hogy én az Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme, az ördög megítéltetett. Mit mond Jézus? Mindezt a vigasztaló végzi el. Elküldi a tanítványait, hogy tegyenek bizonyságot Jézus Krisztusról, és hozzáfűzi azt is, hogy a vigasztaló el fogja végezni az emberekbe, mikor azok hallják a ti bizonyságtételeteket, hogy megismerjék a bűnt, az igazságot és az ítéletet, a valóságot megismerjék. És aki ezt a valóságot ismeri és megismeri, vajon nem menekülé oda Jézus Krisztushoz. Hívlak és bátorítalak is erre benneteket, hogy a mi bizonyságtételünk, a mi itt létünk ebben a közösségben, hadd legyen Jézusról való igaz tanúságtétel. Amen. Gyertek testvérek, fennállva, folytassuk a 67. Zsoltárunk éneklését, a második verset énekeljük most el, a 67. Zsoltárunk második versét, és akkoron dicsérnek téged.
Akkoron dicsérnek téged, dicsérnek téged, ó népek. Nagy tisztességet tesznek néked. Pogány népet, szent igazsággal, bírod és ítéled, és jóra vezérled, nagy hatalmaddal.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mi is dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki a világ üdvözítője vagy. És még inkább dicsőítünk és magasztalunk téged, ha azt is elmondhatjuk, hogy az én üdvözítőm vagy. Köszönjük neked mindazokat, akiket bizonyságul küldtél elénk, és akik hirdették nekünk az igét, az evangéliumot te rólad. És köszönjük neked szent lelkedet is, aki által az ő szájukban az igét megelevenítetted, és magadhoz vonzottál bennünket. Áldunk és magasztalunk téged ezért a nagy kegyelemért. És köszönjük, hogy abban a kegyelemben is, egyúttal küldetésben is részesítesz bennünket, hogy legyünk mi is rád mutató bizonyságok ebben a világban. Juttass el bennünket, Urunk, személyes hitre, hogy lehessünk hiteles követeid. És áld meg a mi bizonyságtételünket, hogy megtanuljuk a te útmutatásodból mindazt, hogy hogyan is lehet ezt úgy cselekedni, ahogyan kedves az te előtted. Légy a mi tanítónk, s lábainknak legyen szövét neke a te ígéd. Köszönjük neked azt a bizonyosságot és biztonságot, amit a benned hívőknek ajándékozol és ajándékoztál nekünk is. Legyen áldott Jézus Krisztus a te neved, hogy akik téged személyesen ismerünk, és akik benned hiszünk, általad és benned örök életre vagyunk elhívottak. Boldog életre itt a földön, s még boldogabb örök életre majd ott a mennyben. Segíts, hogy így tudjunk járni, és így tudjuk megélni ebben a múlandó világban, ami múlandó életünket is. Kérünk téged mindazokért, akiket megszomorítottál, köztük is elsősorban gyászolóinkért kérünk, azért a családért, ahonnan elment az édesapa, a nagypapa. Te könyörüljél meg itt maradt testvéreinken, és adj az ő szívükbe benned való békességet, hozzád való ragaszkodást. Köszönjük, Urunk, áldásaidat, amelyekkel kíséred a mi életünket, de köszönjük azt is, hogy amikor nehézségek jönnek reánk, te közel vagy és közel maradsz a tieidhez. Így ragadunk meg téged, és könyörgünk most betegeinkért is, meggyengült testvéreinkért, mindazokért, akik nem látják a holnapot és a jövőt, akik rettegnek ébredéstől és fekvéstől. Urunk, köszönjük, hogy benned békességünk lehet, mert a mi sorsunk te benned el van rendezve. Így juttassál bennünket hitre, és ennek a hitnek jó gyümölcseit engedd ízlelgetnünk. Áldj meg bennünket az elkövetkezendő héten, adj erőt szolgálatainkhoz, feladatainkhoz, és mindenek előtt ahhoz, hogy lehessünk hű és igaz bizonyságtevőid. Amen.